Arra kérlek titeket, hogy a Máté evangéliumához lapozzatok a 16. fejezethez. És lehetőség szerint keressétek ki a Bibliáitokban a Máté evangélium a 16. fejezetének 24-es versétől az Isten igéjét, amelyet ma fel fogunk olvasni, és kérlek titeket, hogy a Bibliáitokban kövessétek a szemetekkel, olvassátok ezt magatokban velem együtt. Bizonyított tény, hogy amit az ember olvas is, az mélyebben megragad benne. Máté evangélium a 16. fejezet. Huszonnégy-huszonnyolcas versek. Így hangoznak tehát ezek az igék. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert eljön az emberfia, atya dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országával. Eddig olvassuk az igét. Tudjuk azt, és tanulmányoztuk együtt az igékben, és oda tekintesz a Bibliádban, hogy két nagyon fontos esemény előzi meg Jézusnak ezt a kijelentését. Először is az, amikor a tanítványok vallást tesznek arról, ugye Péter vezetésével, hogy a világ kinek tartja Jézus Krisztust, kinek tartják sokszor a barátok, Dávidra nézek, akinek vannak osztálytársai, te osztálytársai között biztos sokan van, akiknek van elképzelése Jézusról, nem? És ez nem biztos, hogy az az elképzelésük, ami a Bibliában van. Az embereknek van elképzelésük Istennel kapcsolatban is, van véleményük Istennel kapcsolatban is, elég sok emberrel lehet erről beszélgetni. És Jézus ugye ebben a kérdésben feltesz a kérdés, hogy az emberek általában kinek mondanak engem, majd Péter vallást tesz, létrejön egy feszültség, ugye az emberek véleménye, és a Szentlélek által az Atya kijelentése, és az a bizonyosság között, ami a hívő ember szívében van Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy ő az Isten fia, ő a Messiás, a felkent a Krisztus. Majd Jézus elkezd beszélni a közelgő szenvedéseiről, először szól arról, hogy a vezetők kezére adják, és bizony kiszolgáltatva a pogányoknak, meg fogják őt ölni, de nem pusztán megölik, hanem nagyon sokat fog szenvedni ezektől az emberektől. Amikor ezt Jézus elmondja, akkor Péter, aki nagyon komoly bizonyságtételt tesz még ezek előtt, ezen szavak elhangzás előtt, azt mondja, hogy ez lehetetlen. Isten mentsen meg téged, Uram, ettől, hogy ez veled megtörténjen. És Jézus mondja neki, hogy kerülj mögém sátán, távozz tőlem sátán, mert nem az Isten szerint gondolkodol most, Péter, bár korábban Isten szerint gondolkodtál, most azonban az emberi gondolatnak adtál teret. Tovább megy a Jézus tanítása, és egy újabb fejezettel ismerkedhetünk meg az emberi szívvel kapcsolatosan. Ezekben a szavakban, amit most olvastam föl, Jézus az emberi szívnek egy másik oldaláról beszél, amely a tanítványoknál is, és nálunk is jelentkezik. Mi pedig arról szól Jézus, hogy ha valaki utána akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét. Egyértelművé teszi Jézus, ami a tanítványok szívében benne volt. Hogy miért is akarta olyan vehemensen lebeszélni Péter erről Jézus, hogy ez vele megtörténjen, azért, mert kimond vagy kimondatlanul megértette Péter és a többi tanítvány is, ha a mestere lesz fogják tenni, akkor velünk is. Amikor Jézust annyira meg akarták menteni a tanítványok a halálától és a szenvedésétől, valószínűleg ezekből a szavakból azt lehet látni, hogy a szívükben azt gondolták, és amik nem is mondták ki, csak a szavaik mögött lévő indulatot Jézus már látta, és tudta, hogy mi van a szívben, azért akarták lebeszélni Jézust erről, Isten mentsen, Uram, hogy velünk ez történjen. Nem az, hogy veled, hanem, hogy velünk. Tehát alapvetően Péter nem pusztán Jézusért aggódott, meg a többiek is, ugye a válaszában Jézusnak láttuk, hogy itt nem csak Péter szívében volt ez a gondolat benne, hanem amikor visszafordult Jézus és tanítványhoz beszélt, akkor itt nyilvánvaló volt, hogy minden tanítvány szívében is ez volt, csak Péter gyorsabban szólt, mint gondolkodott, és ő belőle ki is jött hamar, de a többiekben is benne volt. Tehát Isten mentsen, Uram, hogy rólad így beszélnek a kollégáim, vagy a családom, mert ha rólad így beszélnek, rólam is így fognak. Ha hozzád így viszonyulnak, Uram, a haverok, az osztálytársak, akkor engem nem fognak elfogadni. Ki fognak közösíteni? Nem leszek jó fej előttük. Isten mentsen, Uram, hogy így gondoljanak rólad? Gondolkodjanak rólad? Mert hát akkor rólunk is így fognak gondolkodni. Tehát nem arról volt itt szó pusztán, hogy aggódott Péter Jézusért, ez is bizonyára benne volt, majd a mennyországban teljesen tisztán, világosan megtudjuk, de ezekből a szavakból úgy tűnik, hogy Péter magáért aggódott, meg a többi tanítvány is, hogy mi lesz velük, hogyha Jézussal ezt fogják tenni. És erre mondja Péter, hogy Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Hogyha egyet tovább visszük, akkor Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg velünk. János beszámol arról, hogy a názáreti Jézus a tanítványokat tanítja ebben az ügyben. A János evangéliuma 15-ös fejezet 18-19-es versek. János evangéliuma 15. fejezet 18-19-es versekben. Így szól Jézus. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt. Látjátok, ez a kettőség. A titeket, de engem korábban már gyűlölt. Ezért gyűlölt titeket is. Engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, hogy az eklézsia kihívott a közösség, a gyülekezet, ezért gyűlölt titeket a világ. No, ezeknek az igéknek az értelmezése némiképpen problémát szokott okozni nekünk keresztényeknek. Mert hát azt tapasztaljuk, néha arra gondolunk ezek az ilyen igéket olvasva, hogy ezek szerint az a jó keresztény élet, ha bennünket gyűlöl mindenki. Mert hát nem ismerik Jézust, és gyűlölni kell bennünket mindenkinek. És ha engem nem gyűlöl mindenki, akkor lehet nem vagyok jó keresztény. Ha engem nem üldöz mindenki, akkor lehet, hogy nem követem hűségesen Jézust, tehát valahogy úgy kéne viselkedni, hogy gyűlöljenek. Nem erről van szó. Jézus nem ezt mondja. Tehát nem kell rosszul érezni magunkat akkor, ha például a szomszédunk szeret bennünket, mert egyébként kedves emberek vagyunk, és néha süteményből viszünk nekik ajándékba, vagy vigyázunk a gyerekére. Vagy segítünk neki, elromlik a fügnyírója, vagy nem tudom. Tehát ugye alapvetően a Biblia azt mondja, hogy kedvelt őket az egész nép az első keresztényekről. Viszont voltak, akik nagyon gyűlölték őket. Tehát az első keresztény korszakban is, amikor az első gyülekezet létrejött, jelen volt mind a kettő. Kedvelte őket az egész nép, de gyűlölték őket a vezetők. És üldözték őket, többeket ki is végeztek már ugye az első években. Többek között ugye Jakabot is, Jánosnak a testvérét lefejeztették. Azt mondja Jézus, tehát nem azt mondja Jézus, hogy mindenki gyűlölni fog titeket, hanem azt mondja, ha gyűlölni fognak titeket. Tehát ha eljön az, bizonyos szituációban, élethelyzetekben, hogy azzal találjátok szemben magatokat, hogy gyűlölettel fordulnak felétek, azért, mert ti Krisztus tanítványai vagytok, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlöltek. Tehát azért gyűlölnek titeket, mert én bennetek vagyok a Szentlélek által, és valójában engem gyűlölnek bennetek, ha ezzel találkoztok. Tehát nem jelenti ezt, hogy a keresztény életnek az a normális menete, hogy mindenki gyűlöl bennünket. Nem erről van szó. Bizony, azonban azzal is számolni kell, hogy a keresztény életben kerülhetünk olyan szituációkba, amely szituációban pusztán azért, mert keresztények vagyunk, és Krisztus követjük, gyűlölködni fognak velünk szemben. Na erre a helyzetre mondja Jézus, hogy akkor ne feledjétek el, hogy engem előbb gyűlöltek, és ezért gyűlölnek titeket is, ha ilyen szituációba kerültök. De ez nem mindennapos. Nem ezt jelenti, hogy most minden nap azzal kell bemenni a munkahelyemre, hogy úgy kell viselkedjek, hogy gyűlöljenek. És ha utál minden kollégám, ha milyen jó keresztény vagyok, követem Jézust. Ez ugye nem jelenti. Hanem ha gyűlölnek engem, akkor Krisztusért gyűlöljenek. Nem bírom ki, hogy mindig mosolyogsz. Egyszerűen utálom már, hogy mindig segítőkész vagy. Egyszerűen a hideg ráz engem attól, hogy ilyen jó szándékú vagy. Egyszerűen borsózik a hátam ott, hogy igazat mondasz mindig. utállak! Na hát ez a fajta utálat Jézusért való utálat. Mert ugye ezek a tulajdonságok, ezek a jellemvonások, ezek a viszonyulások, ezek krisztusiak. A Krisztus követésből fakadnak, és idegesíthetnek embereket kétség kívül. Ugye, aki korán reggel nagy hangon áldja embertársát, átoknak veszik tőle, tehát azért nem ezekről van szó, hogy valaki látsz, bemegy hétfőn a munkahelyre, a fél csapat. Halleluja, Jézus! Ugye ez mondja a Biblia, hogy nem fognak érte szeretni, és ezt nem azért nem fognak szeretni, mert jó keresztény vagy, hanem azért, mert balga vagy. Van különbség, értitek? A saját balgasságunk miatt átélt szenvedések, meg a Krisztus nevéért, azért, mert az a jellem van bennünk, és ezt nem bírják elviselni, amilyenek vagyunk, és ahogy viselkedünk, és ahogy visszanyúlunk emberekhez, kollégákhoz, családtagokhoz. Egyszerűen megvannak zakkama, hogy visszanyúlsz az anyósodhoz. Hogy amikor az anyós vicceket mondják a haverok, akkor meg a munkatársak, akkor mondod, hogy te, én nagyon szeretem anyósomat, nagyon jó viszonyban vagyok vele, nagyon cuki, nagyon aranyos, nagyon korrekt, hála Isten neki, nagyon boldog vagyok. A következő gondolatait Jézusnak, hogy ha valaki én utánam akar jönni, engem akar követni, akkor bizony számolnia kell esetleg azzal is, hogy gyűlölni fogják pusztán azért, mert Krisztusi az élete. Tehát keresztjén valóban. Azt mondja itt Jézus, hogy tagadja meg magát. Ezt mondja Jézus a tanítványainak, akik akkor értek, és akik most élnek. Tehát nekünk is. Ezt mondja, hogy aki engem akar követni, utánam akar jönni, az tagadja meg magát. És erre a önmegtagadásra alapvetően Jézus adta a legcsodálatosabb példát. Önmegtagadásban élni, megtagadni magunkat azt jelenti, hogy az énemet, az egyéni önös érdekeimet, önző érdekeimet háttérbe szorítom valaki másért, egy konkrét személyért. A saját önös érdekeim elé helyezek más embereket, és szolgálok feléjük, még akkor is, ha ez nekem árba kerül, tehát meg kell fizetnem az árát. Jó dolog keresztényként feltenni a kérdést magunknak, amikor lehetőségünk van jót tenni, hogy megtehetem-e én ezt? Tehát végül is, ha nem teszem meg, akkor miért nem teszem meg? Mert ugye kifogásokat tudunk találni, de ha jobban mélyebben belegondolunk, hogy esetleg jó cselekedetekről miért maradunk le, elképzelhet, hogy azért, mert önmagunkban gondolkodunk. Önmagunk körül forgunk. Én központúak vagyunk. És a krisztusi élet, amikor azt mondja, megtagadni magát az embernek, azt jelenti, hogy egyre inkább jellemzői válik az életemre, hogy teszek valamit másokért, csak úgy, nem várva semmilyen köszönetet. Be kell vizsgáljuk az életünket, hogy mennyire jellemző ez a mi keresztény életünkre, hogy úgy szolgálunk az emberek felé, persze, értsétek meg, most nem várom azt, hogy vedd el a noteszt, és lapozd fel, hogy hétfő három ilyet csináltam, kedden négyet, szerdán már ötöt. Így fejlődök, mert ezt nem tudod számon tartani, de valószínűleg, hogyha fölidézed magadban az érzéseket, amikor valaki fölhívott, vagy olyan helyzet elé kerültél, amikor neked megvolt már a terved arra az órára, és egyébként is lett volna, mit csináljál, de valahol te is tudtad, hogy pusztán a szándék kérdése az, hogy segítesz, teszel valamit, vagy sem. És akkor lebeszélted magad, nem tetted meg, vagy én magamról is beszéltek. Vagy milyen helyzet az, amikor azt mondod, hát végül is megteltem. Most miért ne tenném meg? Belefér. Tudok segíteni. Jézus azt mondja, hogy az én központú életből föl akarja szabadítani, és föl szabadítja a tanítványait, hogy másokért tudjanak élni, mint ahogy erre ő példát adott nekünk. Ez a fajta önmegtagadó élet, és a másokért való élet az egyedüli útja annak, hogy a tanítvány keresztjén sóvá és világossággá váljon ebben a világban. Ez az útja. Aki nem tud önmegtagadó életet élni, nem tud sóvá és világossá válni, nem tudja megízesíteni és tartósítani ezt a világot, nem tudja beragyogni rajta keresztül a Szentlélek az emberek életét. Sokszor ez egy dicséret, egy figyelmesség. Sokszor ez egy meghallgatása a másik embernek, hogy észrevenni és felfedezni bizonyos jó dolgokat a másik ember életében. Kifejezni felé azt, hogy erősítem benned, amit most tettél, az jó, jó irány. Akkor az emberek, általában az ilyen emberekkel szeretnek együtt lenni. Tehát ezek a típusú emberek bátorítást sugároznak az környezetük felé, és szeretnek a társaságukban lenni emberek. Szeretnek velük időt tölteni. Tehát értitek, most ugye nem gyűlölik őket, mert nem mindenkinek kell gyűlölni, bár lehet olyan is, aki éppen ezért fog gyűlölni, de ha ezért gyűlöl, akkor tudod, hogy pusztán azért gyűlöl, mert Krisztus nem bírja, nem állja Krisztust. Őt is gyűlöli, ezért téged is. De azért hadd mondjam nektek, azért többen lesznek olyanok, akik ha így viselkedsz, így viszonyulsz, valóban sóvá és világosságá leszel, ízesíteni fogod az életüket, tartósítani fogod, mert megerősíted az ő életükben azokat a dolgokat, amelyek az ige szerint jók, és bátorítani fogod őket erre. Fognak menni oda emberek, és azt mondják, hogy olyan nyomorult világban élünk. Az ember legszívesebben elveszteni minden emberségét. Mert annyit csalódik az ember, annyian becsapják. És elmondják neked, mint keresztény embernek, mert te tanítványai Krisztusnak, és azt várják tőled, hogy mondj valamit, hogy mi az Isten vélemény egy ilyen gondolatra. A lelkiismeretükben tudják, hogy nem jó, amit gondolnak, csak nincs már erejük arra, hogy tovább menjenek. És ha te keresztény ember vagy, azt mondod, igen, ez jellem kérdése. Ez az a pont, amikor jelleme edződik az embernek. És annak ellenére tovább megy, és a meggyőződésének nem tesz ellent, ha visszaéltek vele, ha becsapták, és sokakban csalódott. Pusztán ezzel már sóvá és világossága lett, lehet még nem tért meg az illető, de van benne már Isten félelem, mert azt gondolkodik így. Valamilyen szinten eljutott az Isten félelemben, az Isten megismerésére, nem adtál meg át az egész életét Jézus Krisztusnak, de már te tudod erősíteni benne, hogy jó irányba haladsz. Ez az út, amivel tudsz közeledni Krisztushoz, és ezek a válságok azok, amelyek az ember életében egyre inkább rávilágítanak arra, hogy mennyire szüksége van az erőforrására Istennek, Isten beszédének, Isten igének, Isten szellemének. Ezek azok a pillanatok, amikor háttérbe szorítod, mert te is csalódtál, téged is sokan becsaptak keresztény körben, és azon kívül is. És mégis tovább mentél, és ha tovább mentél, vettél erőt a Szentlélek által, akkor van forrásod arra, hogy hitelesen tudj bátorítani embereket. Ez pedig a Krisztus követésben csak az önmegtagadó élettel lehetséges. Akkor megtagadom a magamhoz való jogot, megtagadom a bosszúálláshoz való jogot, megtagadom a komforthoz való jogomat, megtagadom a kényelmes élethez való jogomat bizonyos helyzetekben, konkrét szituációkban. Jézusról azt mondja az Isten igéje a Filippiekhez írt levél második fejezetében, 5. 7. versek, többek szám 5. 8. versek, bocsánat, 5-től 8-ig, Filippi 2, 5-től 8-ig. Többek számára ismerős igék ezek, de hadd olvassam föl, hadd hangozzon itt el újra. Az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő az Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Magatartásában értve azt, hogy a kísértés ugyanúgy érte az életét, a támadások, a megpróbáltatások ugyanúgy érték az életét, tehát valóban emberi testben jött el, de nem reagált úgy, mint az ember. Tehát a magatartás ebben az embertben nem értendő úgy, hogy ő úgy is viselkedett, mint az ember, hanem egyszerűen az éhség, a fáradtság, a fájdalom ugyanúgy érte az életét, tehát nem volt neki egy másfajta teste, amiben a fájdalom mondjuk, meg a csalódottság, meg az elutasítás ne okozott volna fájdalmat. Nem a fájdalommal van gond, hanem hogy reagálunk a fájdalomra. Tehát nem, nem normális az, ha nem fáj, ha elutasítanak. Főleg azok, akiket nagyon szeret az ember. Ugye ez a fáj az embernek, ez a normális. Abnormális dolog, azt gondolja, az a keresztény élet normális, amikor ezeket a fájdalmakat nem érzi az ember. Mert akkor egy abnormális életet kezd élni, ezeket elkezdi elnyomni magában, és valamikor brutális erővel fog feltörni. Tehát ez nem valóságos. Jézus maga is, nézzétek meg, sír, amikor lát egy gyászoló özvegyet. Megindul a lelkében. Amikor látja a gyászban lévő barátait, Lázár testvéreit, és ott lévő ismerőseket, barátokat, sír Jézus. Tehát amikor elárulja Júdás, mondja neki, egy csókol árulsz el engem. Tehát amikor együtt van a tanítványaival, mondja neki, gyerekek, ne aggódjatok, hát nézzétek ezeket a madarakat, látjátok? Hát gondoljatok bele, mennyi atyátok eltartja őket, mindegyiket. Egy sem esik le, úgy, hogy ne tudna mennyi atyátok. Figyeljetek ide, látjátok a mező lilimait. Nem szépek, nem csodálatos. Péter, nézd meg, milyen gyönyörű, milyen színes, milyen különleges, milyen sokszínű. Mit gondolsz, Péter? Drágáim, mit gondoltok, ha ezeket így öltöztetik, én paszalló módon az Isten, pedig ezek már estére elszáradnak. Hát nem inkább titeket? Szóval Jézus így volt együtt a tanítványaival, tudott örülni, rácsodálkozni dolgokra, lelkesedni, és volt, amikor sírt, fájdalmak járták át, tehát ezt jelenti az, hogy magatartásában is embernek bizonyult. És nem a reakciói tekintve, amikor a bűnös reakciókról beszélünk. Jézus tehát feladta a komfortos dicsőséget és emberélet közösséget vállalva az általa úgy szeretett emberre. Veled és velem. Ez volt az egyedüli útja annak, hogy megmenthessen bennünket a kárzattól, az ördög és a halál és a bűn hatalmából, hogy kivezethessen bennünket a pusztulás állapotából az örök életbe. Kivihessen bennünket, kivezethessen bennünket. Megtagadni magunkat tehát nem azt jelenti, hogy azt kézisben gyötörjük a testünket, vagy a lelkünket, hanem azt, hogy az Isten Krisztusban ránk árasztott kegyelmét, szeretetét elkezdjük megosztani a körülöttünk élő emberekkel. Olyanokkal is, akik ezt nem érdemlik meg. Mint ahogy te sem érdemled meg én sem, az Isten szeretetét. Ebben egyetértünk? Mert nem érdem, hanem kegyelem. Nem az érdemeink szerint bánik velünk az Isten. Amikor ebben az ember ezzel eltelik, azt mondja Isten igéje, hogy amilyen módon már átvetted, mert ebben lehet növekedni. A kegyelemben is lehet növekedni. Ezt mondja a Biblia. Amilyen mértékben átvetted az Isten kegyelmét, az Istennek a szeretetét, akkor azt mondja itt Jézus, hogy akkor most kezd megosztani. Kezd belőle adni embereknek, másoknak a megbocsátás, a bátorítás, a türelem, a figyelmeztetés által. Aki viszont ugye elkezd növekedni ebben a kegyelemben és Krisztus megismerésében, arra egyre inkább, annak az életében egyre inkább jellemzőbbé válik, hogy ezt, amit kapott, azt elkezdi továbbadni is az embereknek, mert kegyelemből kapta az Istentől, és nem érdemelte meg. Ezért elkezd kegyelmet adni azoknak is, akik ugyanúgy nem érdemlik meg, mint ő. Így kezd tudni az ember sóvá és világossággá lenni azoknak az embereknek az életére nézve is, akik ellenségei. Így kezd valóságosá válni azt, hogy szeressétek és áldjátok, akik titeket áldkoznak. Gyűjtsetek eleven szenet a fejükre. Ez nem azt jelenti, hogy most aztán úgy megszeretgetlek, hogy olyan rosszul fogod érezni magad tőle. Hanem egyszerűen Isten ad neked erőt a szellemedben, a szívedben, megérted, megerősít téged, hogy Uram, ki vagyok én, hogy felháborodjak? Hogy jövök én az, hogy felháborodjak, Uram? Te felháborodhatnál, de milyen nagyszerű, hogy ezt nem teszed. Annyira jó Istenem, olyan jó Uram. Na holnap bemegyek és rendezzem vele a kapcsolatot. Holnap után találkozok vele, beszélni fogok vele. És amit tőled kapok naponként kegyelmet, én is ezt fogom neki adni. Amit tőled kapok szeretetet, ezt fogom neki adni. Tudom, hogy nem ismer téged. Tudom, hogy sok borsot tör az én orrom alá. És a te orrod alá főképpen, Uram. Tudom, hogy nem jár a te utadon. De te is tudod. Mégis arra bátorítasz, hogy osszam meg vele azt, amit tőled kaptam. És legyek áldásra az ő számára. És majd ő tesz, amit tesz vele. Kezd, amit kezd vele. Ez már nem az én feladatom, mivel önzetlenül adok. Nem várok érte semmit. Mert Krisztusi módon adok. Abból adok, amit kaptam. Ami nem az enyém. Én is kaptam, kegyelemből. Ebből osztok meg valamit azzal a másik emberrel. És legszívesebben elkerülném. Nem is keresném a társaságát sem. De úgy adtad, hogy együtt utazunk, együtt töltünk most egy hetet, vagy két hetet. Halleluja, Uram, köszönöm. Tudok adni valamit, amit tőled kaptam. Tudok sóvá és világossággá válni az ő számára. Nem egy aszkéta életről beszélünk tehát, hanem arról, amikor eltalál az Isten szeretete, Isten kegyelme, érdemeim ellenére, tetteim ellenére is Isten megbocsát, mikor megbánom a bűneimet. Elrontó dolgokat Isten helyreállít, fölállít, megtisztít, megerősít, megbátorít, mikor elcsüggedek. Ebből fakad az én erőm mások felé. Péter a halála előtt, a második levelében, a harmadik fejezet 18-as versében, az utolsó igeversben, akkor készült a halálra Péter. Mondta, hogy közel van most már, ahogy az Úr Jézus megmondta, hogy engem ki fognak végezni. Akkor még ír néhány nagyon fontos dolgot. És a legvégén a következő tartja fontosnak még, hogy ezzel zárja a levelét. Az a Péter, aki, Isten mentsen, Uram! Ez a Péter időskorára megérett tanítványként a következőt mondja. 2 Péter 3.18. Inkább növekedjetek a kegyelemben. És a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség. Most és az örökké valóságban. Azt mondja Péter, tudjátok, mit értettem meg az életbe? Hogy az ő kegyelme az én erőm. És azt tapasztaltam meg az évek során, hogy őt egyre mélyebben és jobban meg tudtam ismerni. És ez az ismeret gazdagabbá tette az én életemet is, és gazdagítani tudtam másokat is. Azzal a gazdagsággal, amelyel Isten gazdagított meg engem. A türelemben, a tűrésben, a hálaadásban, a szeretetben, a megbocsátásban, az adakozásban, a támogatásban, a gyámolításban, a segítésben, az evangélium üzenetében, amelynek ugye az evangélium üzenetének elválaszthatatlan részei a korábban elmondottak is. A folytatásban Jézus mond egy másik kifejezést, kijelentést itt, aki tehát utána akar jönni, azt mondja, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét. Tudjátok, a mai keresztény világban, amikor a kereszt szó elhangzik, akkor esetleg egy ötvös munkával szépen elkészített feszületre gondolunk, vagy gyönyörű szép keresztre, ami ragyog, csillog, aranyozott, vagy aranyból is, vagy ezüstből van, vagy szépen legyalult kereszt, senkinek a kezét nem szúrja meg. De a mai keresztény világunkban a kereszt az sokféle, vagy kivetített PowerPoint, picture. Tehát valami ilyesmi a kereszt. Akkor azonban, amikor ezt Jézus mondta, itt ilyen még nem volt. Nem voltak szépen kimunkált keresztek, legyalult, lecsiszolt, lelakkozott keresztek. Nem volt semmilyen. Nem voltak szép képek, amik ilyen szentimentális dolgok voltak. A kereszt azt jelentette, hogy Péter, emlékszel, amikor legutóbb Jeruzsálemben voltunk? És láttad azt az embert? Aki vitte a hátán azt a fadarabot. És igaz, tudtad, hogy ez már az ember halott? Az az ember már halott. Csak néhány perc, vagy néhány óra még, hogy azon a fán kivégezzék. De amikor Jézus mondta, hogy vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem, ott a tanítványoknak teljesen nyilvánvaló volt, itt a kivégzésről van szó. Itt a halálról van szó. Nem arról van szó, hogy valamilyen szimbólumot kell fölvenni, valamiből erőt kell meríteni. Azt mondja, a kereszthordozás azt jelenti, hogy vegye fel a keresztjét, tehát menjen a kivégző helyre. Azaz már halott. Tehát aki már rajta volt a kereszt, azt már elítélték. A kivégzés helyére vitte a fát, ami meghalt, és amire felszegezték, és amin aztán megfulladt kínhalála. Tehát amikor Jézus a keresztről beszél, akkor arról beszél, hogy meg kell halnia annak, aki őt követni szeretné. Nem kicsit, nagyon. A tanítványok számára ez teljesen egyértelmű üzenet volt, amit itt Jézus kijelentett. Jézus világossá kívánt azt is tenni, hogy amiképpen ő meghal a kereszten, azonképpen azok is meg fognak halni, meg kell halniuk, akik őt követik a kereszten át. A kereszt az a hely, ahol meghalsz. Ha nem haltál meg a kereszten, akkor élni sem érhetsz, fel sem támadhatsz. A bemerítés szimbóluma azt jelenti, víz alá merülök, meghaltam Krisztussal. A bűnnek, az önző életemnek, az én központú életemnek, és föltámadtam Krisztussal az Istennek tetsző, Krisztus követő tanítványi keresztény életre. Így van? Ez szimbolizálja. Boldogassatok, ha egyetértetek. Tehát Jézus, amikor a keresztről beszél, akkor arról beszél, hogy amiképpen ő meghal a kereszten, azonképpen a tanítványai is akkor követhetik őt, ha meghalnak a Golgotai kereszten, a kereszten, és odaadják az egész életüket. 100%. És azt mondja Jézus, hogy miközben az emberek önmegtagadáson és a kereszthordozáson át mennek, így tudják őt követni. Azaz kísérni, csatlakozni hozzá, vezetve lenni, hozzá igazodni, hozzá alkalmazkodni, hasonlóvá válni hozzá, megegyezni vele, hozzá igazodni, hozzá tartozni, az ő ösvényén járni, az ő követésében, az ő útján járni. Tehát lehetetlen keresztény életet élni önmegtagadás és kereszthordozás nélkül. Mind a két dolog olyan, amely ellen az emberi lélek rugódozik. A régi természet élet ösztöne újra és újra föltüremkedik az emberben, és hadakozik ez ellen. Rugódozik ez ellen, hogy micsoda önmegtagadó. Hát legyek balek, egy lúzer. Hát elment ennek a lelkésznek az esze. Ilyeneket mond ebben a farkas törvénnyel bíró világban? Legyek egy lúzer, egy vesztes, egy balek keresztjén? Nem. Én azt mondom, hogy legyél győztes. Legyél győztes. Győzd le ezt az önző, kényszerítő indulatot, gondolatot, amely legyőzte azokat, akik ezek szerint élnek. Mert mindenki azt szolgálja, ami legyőzte őt. Akit a bűn győzött le, az a bűnnek a szolgálja. Akit azonban a Krisztus győzött le. A Krisztus szeretete, kegyelme, áldozata, nagyszerűsége győzött le, az Krisztus szolgálja. Csak azt tudja Krisztus szolgálni. A többiek távolról szemlélhetik, szimpatizálhatnak Jézussal. De tanítványa csak az lehet, aki megtagadja önmagát, és felveszi a keresztjét, azaz kész háttérbe helyezni a saját önző kívánságait, az énét, és oda szegezni a keresztfára Krisztusért, hogy általa élhessen só és világosság életet, azaz pozitív hatással tudjon lenni a környezetében élőkre, ahogy a názáreti Jézus is hatással van az ő életére személyesen. Mint ok, a Krisztus hatása és okozat a mi hatásunk más emberekre. Jézus nem arra hívott el bennünket, hogy utánozzuk. Tehát keresztény életben ez a nagyszerű. Tehát a keresztény élet nem egy utánzás. Nem arról van szó, hogy reggel olvasol a Bibliában valamit, hogy Jézus kiment egy búzaföldre, és morzsolgatta a búzamagokat, és evett belőlük, ezáltal diadalmaskodott Isten kegyelme a szombatnapi törvények felett. Tehát kimegyek a búzaföldre, morzsolgatom a búzamagokat, és enni fog belőle. Igaz, hogy tél van, és pont most olvasom ezt a Máté evangéliumában. Hú, mit fogok csinálni? El kell menjek Brazíliába, ahol most is nő a búzamag, mert így tudom betölteni a Krisztusnak a parancsát, így tudom követni Jézust. Tehát ugye nem ez rajta, de néha emberek így gondolkodnak, hogy próbálják utánozni Jézust. De Jézus nem utánzásra hívott bennünket, hanem követésre. Ugyanis mi nem vagyunk Jézus. Bármennyire is kiábrándítom, amit mondok, te nem vagy Jézus. Tudtad ezt? Te nem vagy Jézus. És az a helyzet nem is leszel. A Krisztus követése nem azt jelenti, hogy utánozok valakit, hanem az, hogy tanulok tőle. Megfigyelem azt, hogy hogyan reagált, hogyan viselkedett egy szituációban, és a magam elhívásában, a magam életében, a magam adott körülményei között, a Szentlélek által, az Isten bölcsesség által elkezdem alkalmazni azt, amit tőle tanultam, és amit abból a tanulóból megértettem, amiről meggyőződtem, hogy az úgy van. Azt elkezdem magam elhívásában, a magam körülmények között, a magam érettségében alkalmazni. Először botladozok, még tipegek, totyogok, mint a éppen járni tanuló kisgyermek. Elesek néha, beverem a fejem, aztán egyre stabilabb vagyok. És az életemnek bizonyos területein ezt lehet tapasztalni a keresztény életben, hogy bizonyos területeken az életben elkezd az ember győzedelmeskedni. És egy győzelmes életre jut, amiben korábban még botladozott, eltelik néhány év, és megerősödött. Azt mondja, ó, dicsőség Istennek, ezen a területen az Úr adott nekem győzelmet, az ő kegyelméből. Nem magam erejéből, de már látom, hogy az Úr megerősített engem, fölnövekedtem. Dicsőség az Úrnak. És milyen jó, hogy akkor ezen a másik területen is számíthatok arra, hogy ő kegyelmet ad és erőt ad nekem, hogy tudjak győzelemeskedni, tudjak növekedni, tudjak hasonlóvá válni Jézus Krisztushoz. Példa, egy másik példa, ugye, Jézusnak nem volt felesége, hogyha utánzásban gondolkodnánk, akkor minden házas embernek pehe van. Tehát elsősorban férfiaknak, de nőknek is. De nem így van, mert azt mondja a Biblia, hogy amiképpen Jézus Krisztus szereti az egyházat, azonképpen szeressék a férfiak és a feleségeiket. És amiképpen tiszteli az egyház a Krisztust, azonképpen tiszteljék az asszonyok is a férjeiket. Tehát ad elénk egy képet, egy példát Jézus. Na nézzétek, hogyan éltem meg a szövetségi viszonyt az én szeretett mennyasszonyommal. Na tanuljatok belőle. Vegyetek példát belőle. Hogyan reagálok én, drágám, hozzád, amikor alapvetően bosszantasz a viselkedéseddel, a beszéleddel. Hogyan viszonyulok hozzád? Mit tapasztalsz? Hát, uram, te nem szoktál duzzogni, nem is sértődsz meg, nem is mondod, hogy még gondolkodok rajta, vagy gondolkodom rajta, hanem jöhetek hozzád. És milyen jó, na látod, kedves Pistikém, Palikám, Zolikám, így viselkedj fiatal kedves feleségeddel, aki bizony az házasságtok első évében sokat bosszantott téged. Ahogy te bosszantottál engem, már elég sokat, ahogy én viselkedek veled, na szíveskedj csak azt, add tovább, ne csinálj semmit, csak add tovább ezt a fajta hozzáállást. Kis kedves feleség, már megint nem csináltam meg ezt a csapot, hiába mondom neki, hogy ezt pakogassa az oknit oda le a szennyesbe, itt hagyta. Na majd megmondom neki. Mondja neki az Úr Jézus. Kedvesem, mit tapasztaltál tőlem? Hogy látod? Hogy szeretlek én téged? Hányszor takarítottam le a szennyest utánad? Mondtam neked, hogy még egyszer az oknit ne hagyd így? Vagy még egyszer szíveskedj ilyen módon nem reagálni? Mert ha még egyszer így reagálsz, kampec, szoktam én neked ilyet mondani? Hát nem szoktál. Na, akkor tedd azt az oknit el, és kedvesen kérd meg a kedves férjedet, hogy mind a kettőtnek jobb lesz, ha nem ház közepén bűzölök az a büdös okni, hanem ott van, bele van téve a szennyesbe, és a körmét nem hagyja széjjel a fürdőszobában, hanem kidobja a kukába. No, hát ez jelenti az, hogy Jézus példájából kezdjük követni őt, és kezdjük felfedezni az életnek ilyen területein, ami iszonyú bosszantó lehet ám. Akkor nézek Petire, mondtam Janusznak, és mondom, komoly házasság előkészítő, három-négy fiú együtt lakik, ez egy nagyon komoly házassági felkészítő. Nem voltak lelkesek tőle, erről beszéltem, de aztán később megérti az ember, hogy mennyire az alkalmazkodási készséget fejleszti, a megbocsátást, a türelmet fejleszti a Krisztus kegyelméből, a Krisztus megismerése által az életünkben. Mert így leszünk mi olyanok, akik valóban keresztények, tehát tanítványok, követik Jézus Krisztust. Aztán így folytatja Jézus itt a 25. versben, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki pedig elveszíti az életét, én értem, megtalálja. Na, nézzük az első részét, aki akarja megmenteni az életét, elveszíti. Milyen ellentmondás? Gondoljatok bele! Totális ellentmondás ez, hogy őrizni akarja az életét, és minél jobban őrizi, annál jobban elveszíti. Kifolyik a keze közül. Az emberek alapvetően ugye megállapíthatjuk, hogy boldogok és sikeresek, stb. Akarnak lenni. És ehhez sokakat kihasználnak, vagy felhasználnak, hogy ők boldogok, sikeresek, értékesek legyenek. Ezek az örömök azonban visszaemlékezve az én Krisztus nélküli életemre, vagy azokra a pillanatokra, amikor az önző természetemnek engedtem utat kapcsolataimban, olyanok, mint nemrégen jártam így, felbontottam egy narancsot, lehántottam róla a héját, és olyan nagy reménnyel haraptam bele a gerincbe is, és ki volt száradva. Ráharaptam a száraz rostokra, olyan kiábrándító volt. Voltatok már ilyenek? Megvettem narancsot, biztos sok pénzt kifizeti, de mondjuk én most ajándékba kaptam, ne kínáltak vele. De az, amit kibontottam, ez ilyen fonnyat volt, semmi, ilyen, nem jött abból semmi lé. Na, ilyen fajta élet, hogy próbálja a mások életét felhasználva a boldogságot kicsiholni, de mégis egyelőre marad mindig. Lehet, hogy leigázott embereket, kihasznált és kifosztott embereket, mégis ezekben a kapcsolatokban végtelen az önzésében fakadóan végtelen egyedül van az ember, és iszonyosokat szenved. De én visszaemlékszem arra, ahogy a feleségemmel a világ életünkben éltünk, hogy mennyi fájdalmat és szenvedést okoztunk egymásnak. Én biztos neki nagyon sokat az önző, büszke, gőgös, romlott természetem miatt. Holott majd megvesztem, miért annyira szerettem. De nem tudtam kimutatni, mert büszke voltam, és én vagyok az, akit nem lehet, nem szégyenülhet meg, és közben szenvedtem, és amikor egyedül voltam, fájt mindenem belül, a lelkem fájt. Kívül úgy nézek, mint a milyen sikeres lennék, milyen jól menne a dolog, és belül meg szenvedtem, mint az a száraz narancsot, amikor rágja az ember, és nincs benne az öröm, mint amikor egy friss narancsot, egy mandarint leszakítasz a fáról, ezt ugye nem tudod, de azt tudod, hogy egy érett körtét, vagy almát, magyar fajtát, érted, még íze is van. Nem olyan paradicsomot, amit a szupermarketekben kapsz, és még zöld volt két hete, most éppen piros lett valamitől. És belarapsz, és emlékeidben próbál társítani a nagymama paradicsomjának az ízét hozzá, és maximum ennyi marad neked az emlék, mert az íz nem kíséri azt, amit emlékeztél még, hogy valami ilyesminek kéne lenne az ízének. Szóval leszakítasz egy friss, finom magyar fajta, Jonathan almát, ami gyönyörűen meg van érve, megtörölgeted, ugye nem kell mosni, mert tudod, hogy nem locsolták semmivel. Belharapsz, és akkor elönti ez a friss gyümölcsnek az íze, a érzékelő bimboidat, a nyelvedet, és elönti a örömérzet, a lelkedet, és azt mondod, olyan jó, Tamás már gyakorolja is, gyereknek hoztad mi. No, tehát óriási különbség van, igaz? Aközött, amikor egy száraz dolgot rágsz, és rágod, hogy majd csak jó lesz, hogy valami frisset, valami élettel telit ízlelsz meg. Ezt adja Isten Krisztusban az embernek. És vannak emberek, akik a pénz, a vagyon bűvületében élik luxus életüket. Ilyen is van. Tudom. Tudjuk. És döbbenetes ez a gondolat, mint az az állat, akit jól tartanak, és hízlalják levágás előtt. Mert ugye szegény disznó, az nem tudja, miért kap annyit. És tudom, hogy nem kóser, az olyan boldog ért, hogy értetik. Zabálhat. Igen, csak eljön egy téli reggel, és már este nem adtak neki enni. És nem tudja, mi történik. És na, reggel, és nem részletezem. Hurka kolbász alakjában távozik az élő sorából. Tehát igen, emberek élik a luxus életet, és gazdájuk a sátán eteti őket mámorisító sikerrel. Vagyonnal és kábulatukban képtelenek az élet valódiságát felfogni. Államvilágban és a csillogás ópium gőzében élnek. Igen, tényleg sokat aludtam előtte. Tehát valami kábulat elvakítja őket az életnek az élvezete, hogy még többet élvezzék, még többet, és jellemző ebben a világban élőkre, hogy még többet akarnak. És aztán megjelenik a abnormális szexuális vágy, és annak kielégítése már nem ad örömet. Aztán jön a többi, jön a egyre féktelenebbek, és a gazdájuk, az ördög, a sátán eteti őket. Eteti. Csak elfelejtik, és nem tudják, hogy a levágásra szállt az életük, a pusztulásra. Azért eteti őket, hogy majd jön a vége, és vele együtt pusztulnak el, akit szolgáltak ebben a csillogásban. Némelyek pedig úgy próbálják megmenteni az életüket, úgy gondolják, ha az életüket mások előtt bezárják, ezzel megóvhatják magukat a kiszolgáltatottságtól, fájdalomtól, csalódástól. Viszont az ilyen irányú félelem magányossá, gyanakvóvá és elszigetelté teszi az embert. Van, aki így akarja megőrizni az életét. És azt mondja a Biblia, hogy aki így meg akarja menteni az életét, annak az élete elpusztul, tönkre megy, megsemmisül, romlásba megy, elveszíti azt. Olyan ez, mint amikor egy marék vizet szorítani akarsz a kezedbe. Hogy el ne vegye tőled senki azt a marék vizet, jól megszorítod, A Markorban jó erősen szorítod, hogy senki ki ne vegye onnan. És ha kinyitod, nincs már benne semmi. Tehát ilyen az, amikor valaki meg akarja menteni az életét. Elfolyik tőle, elveszíti. A másik, azt mondja, így folytatja Jézus, aki pedig elveszíti az életét, én értem, megtalálja azt. Megtalálni, tehát megszerezni, megnyerni, rátalálni, rálelni. Felderíteni, kideríteni annak valódiságát. Azt mondja itt tehát Jézus, hogy az emberek ugye sok mindenért odaáldozzák az életüket. Bizonyára történelmi tanulmányaitokból értesültetek Dugovics Titus hőstettéről, aki egyébként az akkori keresztény világban is a hős katona szimbóluma volt, mert hát tudjuk, hogy maga a Nándorfehérvári diadal akkor ugye 70 esztendőre meghatározta a keresztény Európának a sorsát, és hát hogy nem, ugye Hunyadi János is benne volt ebben, és hát abban az időben ugye Belgrád Nándorfehérvár vára a végvára volt Magyarországnak, a déli vidéknek az egyik végvára volt, jelentős végvára, és a török többször túl erővel támadta meg ezt a várat, és azt mondta a szultán, hogy aki kitűzi a Nándorfehérvár várára a lobogót, az BG teszi, tehát előlépteti. És akkor már ment föl az egyik hős katona, és vitte a zászlót, és már kitűzte, akkor Dugovics Titus rávetődött, és a várfalról vele együtt volt a mélybe, és halt meg. És amikor látták ezt, a várvédők erőt merítettek, és amikor látták ezt a törökök, megrettentek, pedig nem kispályások voltak. Aztán persze hosszan még zajlott a csata, de végül is megnyerték ezt a háborút. De Dugovics Titusnak a személye, hogy akár a képiábrázolásban is festőket is ihletett az ő hőstette is, mondom, a hős katonának a szimbólumává vált a csata jelentősége miatt is. Tehát odaáldozta az életét. Odaáldozta az életét azért, hogy ne tudják kitűzni ezt a lobogót. Nemes dolog volt, bátor tett volt, igaz? Csak Jézus nem erről beszél. Az emberek sok mindenét odaadják az életüket. Vannak, akik belehalnak abba, hogy egy céget sikeresé tegyenek. És belehalnak, és elviszi őket a szívinfarktus. És tönkremegy az életük. Az emberek sokat áldoznak jó dolgokért is. De Jézus nem azt mondja, hogy általában odaadja az életét valamiért, hanem én értem. Azt tudja megnyerni az életét, aki én értem áldozza oda az életét. Tehát ebben jelentős különbség van. Aki pedig elveszíti az életét, én értem, az megnyeri azt, megtalálja azt. Csak annak az embernek adatik meg ez a tartós tapasztalat, aki az egész életét 100%-ban Krisztusnak az ő követésére adja. Jézus ebben az odaszállásban azt mondja, hogy az egyedüli útja a valódi életnek. Hogy valóságos életet, teljes életet tudjon az ember élni ebben a világban, és ennek a gyümölcsével találja szemben magát az örökké valóságban. Aki ilyen életet él, ezek a személyek azzal az örömmel, megtapasztalással élhetik életüket, hogy mindig is ezt kerestem, és most megtaláltam. Már nem úton vagyok és keresgélek, hanem megérkeztem. Minden nap elfecsérelt idő volt számomra, amit Jézus nélkül éltem. Mióta őt megismertem, azóta élek igazán. Tehát ez a tapasztalat van azoknak, akik letették az életüket, odaadták az életüket, és megnyerték azt, amit már nem veszíthetnek el. Ahogy egy misszionárius írta, és mondta, hogy nem bolond az, aki odaadja azt, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit már el sem veszíthet. Jim Elliot? De, Jim Elliot. Igen, a feleségét nyilván az életrajzában, de ő mondta ezt. És az életét áldozta afrikai, emlékeim szerint afrikai indiánok megtéréséért, vagy afrikai benszülöttek. Dél-Amerika. Köszönöm szépen. Dél-Amerika. Pogányok megtéréséért. A folytatásban így szól Jézus, 26-os versben. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Hát kérdezd meg gazdag és befolyásos embert, akinek nagy hatalma és vagyona van, de világossá vált előtte, hogy néhány óra múlva meghal. Kérdezd meg tőle, hogy mit ér a vagyona most. Tragédiákat lehet látni és hallni, hogyha ilyen emberekkel beszélsz, aki nagyon gazdag, és mondjuk elveszíti a családját, és kóválják a Mercedes-szel körbe-körbe a városba, és a 200 négyzetméteres házába be se teszi a lábát egyik gyerekesem, mert elég volt apából annyi, amennyit ott élt velünk, vagy mi ott éltünk vele, és inkább egy kis albéletben vagyunk anyával, de végre nem kell látni őt. Full gazdag, és tele van lével, és kóvályog. Mit ér a gazdagság? Mit használ? A vagyon? A cég? Amikor valaki odaadja az egész életét mulandó dolgokért, már nincs mit adni az örökkévalóért. Végtelen egyszerű. Amikor odaadtad azt, amit van, a szívedet, az életedet, mulandó dolgokért, a mulandó dolgoknak a lényeg, hogy elmúlnak. Komoly felfedezés, igaz? Tehát mivel elmúlnak, értéküket vesztik. Ezért, mikor fizetni akarsz velük, már nem tudod azon az értéken beszámítatni, mint amennyit fizettél értük. Vesz egy új autót, kigurulsz fel az autószalomból, elég ritka esemény ma Magyarországon, ezt tudom munkahelyemről is, de majd az úr megsegít bennünket. Tehát kigurulsz az autóval az autószalomból, nem kell messzire menni, csak a kapuig. Már 20%-ot vagy 30%-ot romlott a járműved értéke. Nem fogod tudni eladni ugyanolyan áron, amilyen megvetted. Tehát nem lesz meg az a pénzed, ami belefektettél. Jézus ennyire egyszerűen beszél, azt mondja, figyelj ide, ha odaadod az életet romlandó dolgokért, akkor már nincs mivel kifizessed az életedet, mert már önmagában benne van, ugyanak az értéke azonnal romlik. Ez az egyik kép, amit Jézus használ. Végülis borzasztóan egyszerű közgazdasági téma, és fel lehet fogni ugye, ennek a jelentőségét. Az örökkévaló élet ára az egész szívünk. Csak ennyiért lehet megnyerni. Ez van az ácédulán, és nincs leértékelés. De szeretnél vásárolni örök életet, az csak az egész életeddel veheted meg. Hozzájutni nem lehet kevesebbé. Tehát nem lehet azt mondani, hogy megtartanék még egy kicsit, biztos, ami biztos az életemből, a szívemből, a vágyaimnak. Megtartanék még egy kicsit a szívemből, életemből a hobbimnak. Megtartanék egy kicsit a szívemből, életemből a családomnak. Nem lehet. Tehát ki van írva az ár? Nincs leértékelés, mert ez az ár értékálló. Nem inflálódik. Nincs, nem hat rá a gazdasági világválság. De még az európai sem. Az ára mindig ugyanannyi. És amivel fizetni lehet érte, az is értékálló. Ez a te lelked, a te életed. És ha odadod az életednek csak egy részét is másért, már nem lesz meg a fedezeted arra, hogy megszerezd az örök életet. Jézus több példázatban erről beszél a Bibliában. A másik kép, amelyet gyakran hallunk ebben a témában, az a mérleg képe. A mérleg egyik oldalán van a világ összes kincse. Kívánsága és élvezete. Az egész össze van halmozva, minden. Képzelj el a legfantasztikusabb dolgokat, házakat, repülőgépeket, autókat, ruhákat, ékszereket, kapcsolatokat, esküvői ruhát és esküvői partit, kinek mi van a fejében. Képzelj ezt, egészet berakod a mérleg egyik serpenyőjébe. És másik serpenyében oda mégy te, és beleállsz. És azt gondolod, mikor nézed ezt a sok csodálatos, ragyogó dolgot, amire az emberek tömegei az életüket feláldozzák, és soha nem tapasztalják meg, csak nézik a tévébe, és néhányaknak ugye látják, hogy van. És belász te, aki úgy gondolod, nem is számít az olyan sokat, és akkor... Tehát nem így, hogy így ugye fölcsapódik a mérleg, olyan súllyal kerül latba a te életed. Ugyanis mindaz, ami az világból a serpeny egyik oldalába került, az elmúlik. És a kívánságai is elmúlnak, de te életed örök. Ezért nem fogható az örökkévaló a mulandóhoz. Ez nonsense. Lehetetlen, hogy ezt összehelyesen hasonlítani. Egy örökkévalót, egy végtelent, egy vége nincset, egy teljeset, egy szűkkel, egy végessel, egy korlátozottal, és moly és rozsda által megemésztett dolgokkal. Még a műanyag torta is megromlik. Hát még az igazi. Tehát Jézus egy ilyen képet hoz elénk, hogy a világ minden kincse, és maga a világ is elmúlik, de az ember élete örök. Viszont az nem mindegy, hogy ezt az örök életet valaki hol tölti el. Hogy Isten nélkül az örök sötétség, szenvedés, fájdalom helyén, vagy az örök öröm, békesség, szabadság lesz az osztály része, megkapva ennek az ízét, az előlegét már a föld életében, hogy milyen lesz majd, ugye csak sejtjük. Tehát Istennek a jelenléte, Istennek az áldása, kegyelme, szeretete megmelegíti a szívünket. De ez egy előleg, amiből csak sejtjük, hogy milyen lesz a mennyország. Milyen lesz Istennel színről színre találkozni. El se bírnánk. Tehát ez a fizikai valónk, ez a korlátozott valóságunk, hogyha ugye Isten dicsősége egy kicsit is úgy meglebbentene bennünket, atomjaira hullna a testünk, nem bírná elviselni. Egy élő ember meg nem láthatja őt. Mert nem azért, mert Isten nem szeretné magát megmutatni, csak belekorlátozta magát az emberi testbe Krisztusban, hogy találkozhasson velünk. Ha az isteni felségében, dicsőségében úgy alla natur megjelent volna, vége ennek a világnak. De arra hívott el téged és engem, hogy az életedet neki add teljesen. És ha neki adott teljesen, örök életet kapsz érte cserébe. Gondolj bele, a mulandót, a romlottat, a te természetedet odaadod Istennek, Isten azt mondja, jó üzlet. Ez egy jó üzlet. Adok érte neked örök életet. Na ebből tudsz erőt meríteni arra, hogy annak is adj, aki nem érdemli meg. Mert ha Isten a te életedre azt mondja, ez egy jó üzlet, ez megéri, akkor ez olyan erőt ad az embernek a kapcsolataiban, a jó cselekedetekben, ami elképesztő. Turbo fokozat. Menj meg a turbo gombot a keresztény életedben, és beindulsz. Ugye, tűz lobban a szívében az embernek. Így folytatja Jézus az utolsó előtti mondatában, a 27. versben, mert eljön az emberfia atya dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Odaadni, átadni, kiadni, visszaadni, visszafizetni, ugye a fogadalomnak megfelelően, viszonozni a jelentése annak, amikor azt mondja itt Jézus, hogy megfizet. Tehát itt nem feltétlenül valaki asszociálni, amikor Jézus visszajön, akkor azt mondja, hogy ennye, bennye. Hanem valóságá válik az odaszállásodnak a gyümölcse. Mikor visszajön angyalaival az ő dicsőségében, és ugye egyértelmű 1000 éves béke királyságra való megérkezésre utal itt a Biblia, hogy szent angyaléval megjelenik a földön, akkor a Biblia azt mondja, hogy uralkodni fogunk 1000 esztendőn keresztül ezen a földön vele együtt. Tehát már ilyen szempontból is, itt ebben az ige szakaszban elsősorban erre kell gondoljál. Nem arra, hogy megjön Jézus, összeráncolja a szemöldökét. Sándor! Ennye, bennye! Azt mondja, Sándor, odaadtad az életedet. És nézd csak, milyen gyümölcsöt teremtem te rajtad keresztül ebbe a világba. Most felmutatom neked. Látod? És ez kamatozta. Ez mind a tied. Hova szeretném menni? Úrám, úgy szeretném megnézni Dél-Amerikát, Brazíliát, vagy nem tudom, mit szeretném megnézni. Sándor, neked adom. Az egész kontinenst. Jó lesz? Hát nem is gondoltam erre, uram. De már így tukmálod. Persze, ugye, nyilván, aki az, akinek a szíve az úré, az önmagában azt mondja, hogy kontinens, az, tehát önmagában nem lelkesíti, mert minden a miénk. Azt mondja Péter, ha nekünk adta a fiát, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. No, ilyen értelemben kell, azt gondolom, neked, ha jól gondolkozol keresztényként, és helyesen éled az életedet, hogy itt a jutalomról van szó. Amikor megfizeti, azt mondja, befektettél, most látod a kamatját annak, ahogy te éltél. És mindez kegyelemből lesz, mert nem azért, mert te csináltál valamit, hanem egyszerűen odaadtad, amit úgysem tarthatnál meg. És azt mondod, hú, de jó, hogy így döntöttem. Azt mondja Pál apostol az 1 Korintus 3:12-13-ban, azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, azon a fogja világossá tenni, mivel tűzbe jelnik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Tehát Jézus Krisztus elhívott bennünket arra, hogy kilépjünk az én központú életből, megtagadjuk magunkat, hogy szolgáljuk őt, és az ő kegyelme szeretete által, és igazsága által az embereket, és ez az, az önzetlen megnyilatkozása Isten kegyelmének, szeretetének, és igazságának, és evangéliumának, gyümölcs, befektetés a jövőre nézve. Jó dolog, nem? Szerintem jó. 28-as versben végül ezt mondja Jézus, bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön az ő országával. És ugye hát ez több beteljesedése is volt ennek a proféciának. Egyik ugye maga pünkösd napja, amikor eljött a Szentlélek által Isten dicsőségben, és nem sokára fogunk ezzel foglalkozni, amikor a megdicsőlés hegyén valami olyan dolgot tapasztalnak Péterék, ami elképesztő volt, de ezt már meghagyom majd arra a találkozásra, hogy mi is volt eznek, hogy is történtek ezek a dolgok. Majd megnézzük a Bibliában, ahol Péter, Jakab és János volt vele. Hát ez is érdekes téma. Utoljára, nem utolsó sorban, hadd olvassak Jézus gondolkodásával, hozzáállásával kapcsolatban egy igét, amelyet példát hagyott nekünk az ő követésében, ezekre a dolgokra nézve. János evangélium a 12. fejezet, 24-es vers, és aztán majd egy film részletet szeretném, hogyha együtt megnéznénk, az elhangzottakkal kapcsolatosan. János 12:24. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Jézus élete, áldozata példává lett számunkra. Egész életét odaadta, hogy minden embernek esélye legyen a megmenekülésre. Így halálával és feltámadásával sokak nyerhettek életet. Te is, és én is. Akik őt követik, azok is meglátják, hogy életük sokak számára jelent megmenekedést, mert szavaik, tetteik, viszonyulásuk a megváltó Jézus Krisztus ragyogja az emberek életére.